Emlékeim szerint, bár már rég voltam középiskolai, hát főképpen általános iskolai diák, de ilyenkor vannak az évvégi emlékeztetők, záró dolgozatok, mi egymás, ami mondjuk diákként nem mindig akkora élmény, de mondjuk befektetőként akár élmény is lehet, hogyha mondjuk jó időszakokat, nyereségesebb, jól kereskedhető időszakokat lehet felidézni. A vonalban Deák Dávid, az Equilor üzletkötője, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Valószínűleg itt a rádióban is le kell majd cseréljük az egyik molinót, mert az arról szól, hogy utoljára a dollár 2002-ben volt erősebb az euróval szemben, nos ez megdőlt 20 év után, idén hosszú ideig erősebb volt az amerikai dollár az euróval szemben, most éppen 5%-kal gyengébb, de azért nem mernék rá mérget venni, hogy ez jövő év elején is így lesz. Mennyire kuriózum az, hogy erősebb a dollár?
Hát eléggé kuriózum, ahogy említetted is, ugye gyakorlatilag 22 éves csúcsonra került a dollár az euróval szemben az idei évben. Ugye ez részben köszönhető volt a február 24-én kitörő háborúnak, de talán nagyobb részben volt köszönhető annak, hogy az amerikai központi bank elkötelezettebb volt az infláció letörése mellett, mint ahogy azt az LKB tette az idejében, és egy sokkal gyorsabb, sokkal dinamikusabb kamatemelési ciklust indított el, amit igazából tart is mind a mai napig, és valóban ezen a héten láthatjuk meg először, hogy egyáltalán ez a ciklus fog-e tudni egy picit lassulni, de így is 0,5%-os kamatemelést vár a piac. Ahogy említetted, ugye így gyakorlatilag erősebb volt a dollár az euróval szemben, és ez ami érdekes, hogy mondhatni, hogy tartósabban, hiszen több héten keresztül láthattunk erősebb dollárjegyzést a bankközi devizapiacon, ami ilyen hosszú ideig valóban kuriózum, de hát a dollárindex amúgy is évtizedes csúcsra került az idei évben minden főbb devizával szemben, és láthattuk, hogy erejét nem csak az euróval, de az összes főbb devizával szemben tudta őrizni, és még erősíteni is.
A dollár mellett tényleg csak a, idézőjelben persze, csak ott a magasabb kamat szólt, vagy egész egyszerűen háborús helyzetben, amikor nem nagyon tudja senki, hogy hová fajulhatnak a dolgok orosz-ukrán kérdésben, bár ez mondjuk mostanság idézőjelesen csillapodott valamelyes, de hát ugye február végén, március elején mindenki jóval nagyobb mértékben meg volt ijedve, hogy mi történhet az orosz támadásból. Szóval ilyen helyzetben a befektetők automatikusan a dollárt veszik elő, szinte csak abban bíznak?
Így van, az idei évben láthattuk, hogy a dollár az általad említett okok miatt is menekülő eszközzé vált, azonban azért ez a fajta ilyen piaci pánik viszonylag hamar csillapodott, néhány hét után már mondhatni, hogy rendeződtek a sorok, azonban a kamatciklus, magasabb kamatciklus miatt ugye ez az erő ki tudott tartani, és gyakorlatilag a dollár erősödésében mindössze korrekciókat láthattunk. Azonban azért azt, hogy a dollár lett volna a devizapiacon az egyedüli menekülő eszköz, azt mindenképpen cáfolnám, hiszen a svájci frank is nagyon jól tudott teljesíteni hasonló okok miatt, pedig aztán ott olyan óriási emelkedő kamatciklusról az idejében sem beszélhettünk.
Egy kicsit beszéljünk az euróról is. Az eurónál egyértelmű, hogy késve kezdett az Európai Központi Bank szigorításba, tehát tulajdonképpen önmagát hozta nehéz helyzetbe, vagy azért az LKB-nak jóval bonyolultabb helyzete van, mint a Fednek?
Biztos, hogy bonyolultabb helyzete van, és azt gondolom, hogy ezt, hogy nehezebb helyzetbe hozta magát, ezzel mindenképpen óvatosan kell bánni. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy tudatos lépés volt, hogy mind később kezdte el a kamatemelési ciklust, mindezt lassabban is tette meg, hiszen azért az eurozóna déli államaiban van egy-két olyan ország, ahol egy olyan dinamikusan emelkedő kamat környezetben, mint amit mondjuk a Fednél láthattunk az idei évben, nagyon hamar adósságválság veszélye lépne fent, ezért is kell nagyon óvatosan mérlegelni az Európai Központi Banknak, és ez egy nagyon nehéz munka is, hogy úgy letörni az inflációt, úgy emelni a kamatokat, hogy ezt az adósságválságot mindenképpen el kellene kerülni. Nyilván valamelyik kezébe úgyis bele kell harapnia, hiszen vagy az egyensúlyi kamatszintnél alacsonyabb szintet fog meghatározni, akkor azt láthatjuk véleményem szerint majd, hogy az infláció egy kicsit lassabban tör le, és talán azt is mondhatni, hogy elnyújtabb pályán láthatjuk majd, mint az Egyesült Államokban. vagy láthatunk majd egy-két olyan hónapot, amikor a befektetők igenis aggódnak egy-két ország adósságbesorolása miatt.
Térjünk át egy picit, ha már az évet elemezzük, még egy rendkívüli kereskedésre, vagy rendkívüli deviza kereskedésre, ez pedig a japán jen, ami szintén évtizedek óta nem látott mélypontokon, akár a dollárt, akár az eurót nézzük. Ez első hallásra furcsa, de akár jó is lehet a japán jegybank számára, amely szeretne valahogy inflációt csiholni, amire évtizedek óta nem igazán képes. Most képes lehet?
Hát képes lehet, igazából valamilyen minimális mértékű inflációt azért Japánban is láthattunk. Ugye ott nagyon érdekes a szituáció, hiszen beszéltünk többször arról, hogy a termelői árindex azért jóval magasabb, mint a fogyasztói árindex. Ez egy nagyon érdekes vállalati viselkedés és vállalati kultúra, amit Japánban láthattunk. Gyakorlatilag az infláció egy részét lenyelik a vállalatok a profitjaik terhére. Azonban ez a gyenge japán jel mindenképpen hozhatott némi inflációt, bár mégsem akkorát, mint amekkorát kellett volna, hiszen azért a japán jegybank az ultralaza monetáris politikája mellett kitartott, és továbbra is kitart, hiszen azt mondják, hogy ez az infláció annyira nem magas, és mindössze átmeneti is, de valóban igazából 25 éves csúcson volt, mondhatni, mert nem is volt olyan régen ez a csúcs, hiszen október, beláthattunk 150 fölötti dollár ilyen szinteket, és igazából ez volt már az a szint, ahol a japán jegybank azért az intervenciót megpedzegette, és kétszer bele is szólt igazából a piac működésébe. Ez átmeneti eredményt hozott, azonban mindenképpen segítette azt, hogy tovább ne gyengüljön a jen.
Majd beszélünk 8 óra után a magyar komoly kamatemelési időszakról is, viszont volt egy ország, amely egybe emelt akkora kamatot, hogy arra szerintem a pénzpiaci történetben ritkán van példa, vagy ha igen, akkor nem olyan országokban, amelyet komoly gazdaságokhoz sorolnak. Oroszország ugye február 24-én megtámadta Ukrajnát, és aztán nem volt meglepő, hogy igencsak elkezdett gyengülni az orosz rubel. Erre egy-két hét alatt kitaláltak egy ellenszert az oroszok. Egyrészt mi volt ez az ellenszer, másrészt bevált ez?
Hát igazából ezt az igazi rubel erősödésben azt mondhatni, hogy talán ugye, amit az oroszok kitaláltak, az idézőjelesen kitalálták, hiszen ugye megpróbáltak megváltoztatni a gázszállítási szerződéseiket a partnerrel, hogy ezt rubelben kelljen teljesíteni, és ugye ez gyakorlatilag emiatt azt a nagy rubel erősödés, ezt mondhatni, hogy egy technikai erősödés, hiszen azért azt láthatjuk, hogy a szankciók miatt gyakorlatilag a rubel kereskedés, így a bankközi devizapiacon Oroszországon kívül azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben leredukálódott, és némileg ez is, tehát gyakorlatilag az erősödésnek a legnagyobb része ezzel magyarázható, hogy a liberális pénz- és tőkepiacokon nem lehet rubellel kereskedni, nem fogadja el senki ezt a fizetőeszközt, és nyilván a hazai szereplők amúgy is ugye rubel keresletet támasztottak alá azzal, hogy a gázszerződések után kapott devizát átváltották rubelre, ezzel mesterségesen erősítették a hazai devizát, hogy ennek volt-e értelme vagy nem, ezt majd nyilván évek múlva fogjuk tudni elemezni, azonban azt látjuk, hogy gyakorlatilag a külkereskedelmi mérleg többlete is lényegében Oroszországnak azért nőtt ekkorára, mert az importja teljesen megszűnt.
Egyébként tartósan magas maradhat emiatt a háborús helyzet miatt a rubel kamat?
Valószínűleg igen, de hát ugye ennek is most már jóval kevesebb lényege van, mint ami volt a háború előtt. Gyakorlatilag ugye Európa és a fejlett világ nagy része ugye nem kereskedik rubeles eszközökkel, így a kötvénypiacról is úgy, ahogy megpróbált kivonulni, nyilván vannak kivételek, de ezért azt gondolom, hogy ennek a kamatszínnek sokkal kisebb jelentősége van, mint a volt február 24-e előtt.
Hát meglátjuk majd, hogy egyrészt az orosz pénzpiaci helyzet mikorra normalizálódik, de talán előtte sokkal fontosabb lenne, hogy az ukrán helyzet békésebb mederbe terelődjön. Deák Dáviddal, az Equilor üzletkötőjével folytatjuk majd a 8 órai híreket követően a beszélgetést, akkor már a magyar pénzpiacról.